Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai napon, és nagyon megtisztelő számomra, hogy ma itt állhatok, hogy ma meghívtak engem a vezetőitek, hogy ma közöttetek szolgáljak, és amikor ezen gondolkoztam, hogy milyen megtisztelő, hát arra jutottam, hogy igazából hát nem is rám vagytok kíváncsiak, hanem Istennek a beszédére, ezért a megtiszteltetés sem nekem jár, de minden félretéve öröm van a szívemben, hogy közöttetek lehetek, és hozom a gyülekezetünknek az üdvözletét is. Biztos, hogy vannak páran, akik most imádkoznak, mivel nálunk már délelőtt volt az alkalom, túl vagyunk rajta. 2 évvel ezelőtt körülbelül, mikor itt jártam, szerintem, kb. Most bemutatkozni nem akarok, mert valamennyire azért ismertek annyit, hogy Benedek Zoltán vagyok, az üdvhadseregnek a lelkésze. Ami 2 év alatt változott, az annyi, hogy lett még egy gyerekünk, aminek nagyon örülünk. Most már több mint 1,5 éves, szóval most már egészen nagy lány, és ilyen módon most már nem 3-an vagyunk, hanem 4-en, szóval egy gyönyörű családom van. Szuper, nagyon szeretem, hogy Isten így megáldott ezzel. Remélem, hogy majd jó sáfára leszek a gyerekeimnek. Megragadva a lehetőséget, még így az elején, szeretnélek benneteket invitálni, meghívni egy nagyszombati alkalomra. Lesz a Kölcsei Központban április 15-én, nagyszombaton, este 6 órától egy fúvó zenei koncert, egy hangverseny. A svájci üdvhadseregből érkezik egy 35 fős zenekar, akik egy teljesen, hát olyan 2 órás koncertet fognak adni körülbelül. Ez a koncert, ez teljesen ingyenes, annyi kell, hogy vedd a bátorságot, az erőt, hogy ne otthon ülj, és gyere el, és legyél ott velünk, és ünnepeljünk együtt, bárki jöhet. Hogyha úgy gondolod, hogy van olyan személy, akit szívesen elhívnál erre, akkor nyugodtan tedd ezt meg, hoztam nektek plakátot, egy kis szorolapot, hogyha van még rá szükség, akkor tudok még hozni, de várunk benneteket nagyon nagy örömmel. Egyébként bevallok egy, hát már nem titok, mert sok helyen elmondtam, én nem vagyok nagy fúvó zenei rajongó. De amikor hallom ezt a zenekart, ezt a zürichi zenekart, akkor azért mindig elgondolkozok azon, hogy hát miért nem fújok én is, vagy miért nem olyan jó szólnak, hát megjön a kedvem hozzá. De egyébként annyi, hogy Svájcban úgy tudom, hogy sok-sok ilyen zenekar van az üdvhadseregnek, ők a legjobbak, szóval nagyon színvonalas zenét játszanak, bátran hívlak benneteket, ha tudtok, akkor gyertek el, és hozzatok magatokkal, akit csak szeretnétek. Na, hát sokat imádkoztam ezért az alkalomért, hogy milyen üzenet is van ma ide nektek, és följött bennem egy gondolat, egy szó először is, egy olyan szó, ami azt gondolom, hogy mindenkit érint. Engem is, téged is, a világot is, a gyülekezetet is, mindenkit. És azt gondolom, hogy a legtöbbször ezzel küzdünk. A házas párok, a házasságok, a gyerekek, az iskolában, a munkahelyen, egy csomó mindenki ezzel küzd. És hogyha ki tudok vetíteni most egy képet, nem tudom, hogy sikerül-e, nincs bekapcsolva, most már be van, oké? Akkor ez a szó a változás. Én most előre mondom, hogy nem biztos, hogy mindenkinek szólni fog ez az üzenet. És nem akarok újat mondani. Nagyon örülnék, hogyha amit mondok, az inkább aktuális lenne, és ez az üzenet most téged a helyeden, az életedben úgy találna meg, hogy neked erre szükséged van. Ez a szó, ami a hátam mögött ki van vetítve, ez mindenkinek aktuális, azt gondolom. Folyamatosan változik az ember, és van egy Isten, aki nem változik soha, de mégis mindenkit változtat. És csináltam egy pár képet, hogy mire is vonatkozik a változás. Most, ha megnézzük, akkor valakinek az egészsége. Szeretné, ha meggyógyulna. Valaki szeretné, hogyha az anyagi élete egy kicsit meglendülne, és változás történne az anyagi életében. Valakinek lehet a házasságában, a párkapcsolatában vannak nehézségek. Valaki szeretne lefogyni vagy meghízni. Nem tudom, de ma minden erről szól. És valaki a családjában szeretne változást. Azt gondolom, hogy mindegyikünknek fontos azon gondolkozni, hogy mit akar az Isten, mire akar engem változtatni. Van egy igehirdető, most nem mondom ki a nevét, mert lehet, hogy rossz nevet mondanék, egy amerikai igehirdető, aki azt mondta, hogy ha úgy telik el egy nap az életemből, hogy nem változtam, nem fejlődtem, akkor az a nap hiába való volt. És Jézusnak egy igéjével hagyj kezdjem nektek, a Márk 1.15-tel, amikor azt mondja Jézus, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Jézus megérkezik, és azt mondja, betelt az idő. Amikor olvasom ezt az igét, azt mondja, betelt az idő, megérkeztem. Itt van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Forduljatok meg, és higgyetek az örömüzenetben. Ha úgy ülsz ma itt, vagy úgy jársz az életednek a napjaiban, hogy nagyon szeretnél megváltozni, és lehet van az életednek egy olyan területe, ami már nagyon régóta dolgozol, de nem megy. De nem megy. Akkor Isten igéje azt mondja neked a Márk 1.15-ben, hogy betelt az idő, elérkezett az Istennek az országa, fordulj meg, és higgy az örömüzenetben, hogy van lehetőséged változni. Tudod, a változásban egyetlen egy nehézség van, hogy sokszor nehéz, de én kicsit feljebb teszem a mércét, én azt gondolom, sokszor lehetetlen. A változásban sokszor nem tudunk változni. Nem lehet. Vannak az életünknek olyan területei, ahol mi egyedül önmagunkban képtelenek vagyunk. Nem megy. Mert beleszülettünk egy családban, kaptunk egy neveltetést, és annak a szemléletében éljük meg a mindennapjainkat. Én egy személyes bizonyságot elmondok. Nem mindenki merné ezt lehet elmondani. Én, amikor megházasodtam, és teljesen más neveltetés kapott a feleségem is, meg én is, teljesen más, hogy gondolkoztunk az élet dolgairól, még a kereszténységben is. Én egy pünkösdi gyülekezetben tértem meg, és abból jöttem, ő meg üdvhadseregben tért meg, és találkozott a két személyiség. És én egy olyan személy voltam, aki nem mutatta ki a szeretetét. Legalábbis nem úgy, ahogy ezt az én feleségem igényelte. Ő azt igényelte, hogy ölelj meg, akármikor elmész mellettem, dicsérj meg, hát stb. Hát általában a nők szoktak ilyet igényelni és kérni. Én meg valahogy nem így voltam bekódolva, és zavart engem, hogy miért nem vagyok én ilyen. Hát ő akarja, hogy én ilyen legyek, én meg nem vagyok ilyen, és tudom, hogy ha nem változok, akkor ő lehet nem lesz boldog. És odáig mentem vissza, amiközben gondolkoztam ezek hetek, hónapok, azért ez nem úgy leültem, és akkor csak úgy, azért ez úgy bőrlődött, azért ebben voltak kis finom kis vitáink, és hát rájöttem, hogy az én édesanyám és az én édesapám azok 14 éves koromig, ameddig én együtt éltek, én soha nem láttam őket, hogy mondjuk megpuszilja apám anyámat, vagy megöleli, vagy megfogja a kezét, vagy nekem ez természetes volt, hogy hát szeretlek, tudod, segítek, minden, nagyon-nagyon szép vagy, de most minden nap, még minden. És tudod, tudtam, hogy ebben a dologban nekem változnom kell. Mert itt egyébként én vágytam rá, hogy ne legyek olyan. Ma már ott tartunk, hogy én többször dicsérem meg a feleségemet, és többször ölelem meg, mint amit egyébként ő lehet, hogy akar. És nem azért, mert csipog a telefonom, és ölelés. 10 perc múlva csipog, dicsérd meg. Nem, hanem egyszerűen engedtem, hogy az Isten megszabadítson engem apámnak és anyámnak a hiába való örökségéből. Mert tudom, hogy ez nem építette volna az életemet. De menjünk tovább. Azt mondom, hogy nehéz, és szinte lehetetlen a változás, és azt gondolom, hogy ha változni szeretnél, ahhoz kell egy nyitottság. Én szeretnék változni. Én szeretnék olyan lenni, amit az Isten eltervezett felőlem. És általában ez a legnagyobb, ez a legnehezebb. Mert lát téged az Isten valahogy, és te is látod magadat valahogy, a környezeted is lát téged valahogy, és azért ez nem mindig egyszerű. És ha tovább megyünk, én föl szeretnék nektek olvasni egy igét. Nem ezt? Rossz gomb. A Márk evangélium második fejezetének az első 12 versét. Egy nagyon ismert történet, ismerni fogjátok. Olvasom nektek Isten igéjét. Valószínű, hogy nekem most ez új fordításból van. Ha nektek Károli van, akkor elég, ha csak hallgattok. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt. És nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyben a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátania a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgy, hogy ámulatba estek, és mind dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Hát nekem ez nagyon tetszik, ez a történet. A vége is, minden szava, úgy, amikor olvasom, úgy iszom, és a végén, amikor azt mondják, hogy ámulatba estek, dicsőítették az Istent, és azt mondták, hogy ilyet még sohasem láttunk. Hát én úgy képzelem el az Isten tiszteletet, hogy hú, Uram, így még soha nem láttalak. De jó volt így megtapasztalni téged. És a lényege az, hogy ott van Jézus egy házban, ahol tanít, és rengeteg ember van, és ott a városban lakik egy ember, aki béna, nem tud felkelni, és szerintem egyetértünk abban, hogy ő nagyon szeretett volna megváltozni. Ő nagyon szeretett volna az életében meggyógyulni. Ő nagyon szeretett volna helyreállni. De, mit mondtam? A változás néha nemhogy nehéz, de lehetetlen. Ennek az embernek szintén lehetetlen volt, nem bírt fölkelni. Sőt, hát olyannyira lehetetlennek tűnt a helyzet, hogy még az egészséges négy személy sem tudta olyan könnyen bevinni. Nekik is nagy erőfeszítésükbe telt az, hogy be tudjanak menni a tömegen, és ez a kép egyébként nagyon jól adja vissza, csak a projektor nem annyira éles, hogy látszódni lehessen, hogy hátul ott van egy kijárat, vagy egy bejárat, és ott végig állnak még mögötte is emberek, akik mind-mind be akarnak menni Jézushoz. És itt van négy ember, aki megfogja ezt a béna embert, fölemelik, megnézik, nem tudunk bemenni. Se ki, se be. Itt, aki bent van, még azt se tud kijönni, hogy fogunk bemenni egy hordágyon. Hát, mi legyen? És érdekes, hogy ennek a négy embernek nem említi a nevét. Nincs megemlítve a négyem, de még a bénának sincs megemlítve a neve. Lehet, hogy nem is ez a lényeg, de én most, ha azt mondom, hogy neked is van négy embered, aki segíteni tud, segíteni akar rajtad. Úgy kezdtem, hogy lehet nem mondok nektek új üzenetet, de most szeretnék egy szimbólumot használni a négy emberre. Adjunk nekik neveket, jó? Én adom nekik azt, hogy Máté, Márk, Lukács, és legyen a negyediknek a neve mondjuk János. Jó? Legyen ez a négy név a te négy embered. Hogy kezdtem az egész alkalmat? Betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek, az evangéliumban. Kinek a négy nevét soroltam föl? Az evangéliumnak az íróit. Ugye? Máté, Márk, Lukács és János. És tudod, senki nem tud rajtad olyan jól segíteni, mint az Istennek az evangéliuma. Nincs még egy olyan négy személy, aki úgy elmondja neked azt a megoldást, ami ki tud téged zökkenteni abból az állapotból, amire azt mondod most te és én, és kezet foghatunk rá, hogy ez lehetetlen. Mert az evangélium meg arról beszél, hogy aki hisz, annak nincs lehetetlen. Az evangélium örömüzenete arról beszél, hogy betelt az idő, eljött az az élet, eljött az a korszak, amikor megszűnik a lehetetlen. És tudod, az evangélium az, ami elvezet az Istenhez. Az evangélium az, ami bemutatja, Ismerjük a János 1-et, amikor azt mondja, hogy testé lett az ige, ugye nem kell mondanom, meg ismerjük a János evangélium többnek több pontját, ahol azt mondja, aki látott engem, az látta az atyát. Hát Jézus maga mutatja be az atyát. És tudod, ha tovább megyünk, most biztosan tudjátok ezeket, mert volt már róla nektek tanítás, olvastatok róla, hogy mi a bűn. Ugye a görögben a hamarté a szó, ennek a jelentése, aminek a magyar jelentése, hogy eltévejedés, az útról való letérés, elhibázás, megfordulás, lázadás. És minden más ennek a következménye. Például, ha valaki iszik, ha valaki kábítószerezik, ha valaki erőszakos, ha valaki nagyon agresszív és bűncselekményeket követel, azért, mert hamartiában van. Mert letért az útról. Mert nincs Istennek az útján. És könnyű azt mondani, hogy óhá világiak, óhá ők istentelenek, mert valamikor letértek az útról. Én, amikor felnevelkedtem, fogalmamban sem volt, hogy mi az, hogy evangélium. Nem tudom, hány éven keresztül jártam hittarra. És felnőttnek, ha megkérdezted volna, hogy mi az evangélium, hát bajba lettem volna. Pedig jártam hittarra a gyereknek. És azt gondoltam, hogy én egy vallásos személy vagyok, sőt, olyannyira, hogy egyszer már erről itt meséltem, olyannyira, hogy amikor éltem az életemet 14 éves koromtól 20 éves koromig, és nagyban kábítószereztem, nem volt olyan nap, amikor ne imádkoztam volna. Érdekes, nem? Nem volt, volt olyan, hogy hajnal 3-kor elaludtam, és fölkeltem 4-kor, hú, nem imádkoztam. Most nem csinálom ezt. És mindig, nem a mi atyánkot mondtam, mindig elmondtam, hogy Istenem, tudom, hogy amit, ahogy élek, az nagyon csúnya. És olyan jó lenne, hogyha egyszer ez megváltozna. És tudod, reggel fölkeltem, és éltem tovább az életem, nem változott semmi. De amikor egyedül maradtam, és rám sötétedett, akkor úgy, kivel beszéljem ezt meg? Istenem, ha létezel, és minden éjszaka, éveken keresztül, egyet sem hagytam ki, higgyétek el. És másnap megcsináltam egy rossz dolgot, vagy nagyon rossz dolgot, és de nem volt olyan, hogy ne imádkoztam volna úgy, hogy nem ismertem Mátét, Márkot, Lukácsot, János, Jézust, semmit, csak a filmekből, amit húsvétkor láttam. És tudod, ez mindenkire érvényes. Azt mondja a Római Levél 5.12. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett. Mindenkinek szüksége van az evangéliumra. Én hívő emberként minden nap azt mondom, hogy szükségem van az evangéliumra. Minden nap szükségem van Máté, Márk, Lukács és Jánosra, hogy beszéljenek nekem az Úr Jézusról. Hogy beszéljenek nekem arról, aki eljött és meghalt értem. Értem halt meg. Egyszer egy ilyen széken ültem, és hallottam, hogy azt mondta a pásztor, hogy érted, meghalt az Úr Jézus. Az első 10 percben azt hittem, hogy nem százas. Hát értem. Tuti. Hát nem tudom, milyen könyvet olvasol, de én abban nem vagyok benne. És mai napig, amikor rágondolok, hogy de érted, Zoli, érted, meghaltam. Akkor nem tud betelni a szívem ezzel. És nagyon őszintén vagyok, úgy kezdtem, hogy a családomnak milyen hálás vagyok, mert ránézek a gyerekeimre, a feleségemre, vagy ránézek a saját életemre, és mindig elönti a szívemet egy hatalmas nagy hála, hogy ez mind azért lehet, mert az Úr Jézus meghalt értem. Ha ő nem teszi ezt meg, akkor én valahol nagyon távol, nagyon messze, ki tudja, hol vagyok. De ő tudta előre, hogy nekem szükségem lesz rá. És tudta azt is, hogy neked szükséged van rá. És tudja azt is, hogy mibe akarsz megváltozni. Tudja azt is, hogy én mivel küzdök. És mit viszek oda, hogy Uram, ez nem jó így. Változtass meg. És itt van ez a béna ember, aki nem tud változni, de fölemeli őt. Ez a négy személy, és oda viszi, és beteszi őt az Úr Jézus színe elé. És ha tovább megyünk, akkor szeretnék csak egy pár gondolatban beszélni arról, hogy amikkel egyébként találkozol, nem fogok újat mondani, hogy mik azok az akadályok, amik a változásnak az útján téged ki akar gáncsolni, el akar téríteni, hamartiába akar téged taszítani. És az első az a körülmények. Ezt nagyon szeretem. Betegség, szegénység, adóság, rossz kapcsolatok, rossz házasság, minden testi, minden lelki, minden olyan dolog, depresszió, minden olyan, ami a körülményeidet behatárolja. Például, amikor van egy állapotos hölgy, aki áldott állapotban van, megszüli a gyerekét, és utána ugye van sokszor, nem mindenkinél, nagyon kisebb depressziós állapotba kerül. És úgy, hát most nem. Most olyan rosszul érzem magam. Vagy van, amikor egy férfi azért a munkából kimerülve, és akkor most azért nem. Vagy most azért, mert sok a munkám. Vagy azért, mert van egy csomó csekkem. Vagy tudod, én nekem az üzenetem ma. Ha Istennel akarunk járni, akkor soha ne a körülményedet nézd. Mert ha a körülményeink alapján nézzük az Istennek az útját, akkor mindig hamartiába fogsz kerülni. Mindig a bűnbe fogsz kerülni. Mi a bűn? Nem az, hogy iszik valaki, vagy verekszik valaki. Az a bűn, amikor Isten nélkül él. És ez lehet egy nagyon szépnek látszó élet is. Lehet egy nagyon erkölcsös élet is. És mindig viccelődök azzal, hogy lehet, hogy rólad a Hősök terén egy szobrot lehetne állítani. Mert annyira erkölcsös, annyira jó vagy. De ha az Isten nélkül éled az életedet, akkor hamartiában vagy. Akkor letértél az útról. És ezek... A körülmények, ezek mind-mind azért vannak, és egyszer hallottam, és azóta használom ezt a gondolatot, amikor azt mondta valaki, hogy hát, hogy vagy? Ismeritek ezt? Hát a körülményekhez képest jól. És visszaszólt az ember. Mit keresett a körülményed között? És akkor folytatta. Tudod, amikor, és ebből egy igehirdetést csinált belőle, hogy amikor Jézus a vízen járt, alatta, a lába alatt volt a körülmény. És Péter, amikor kilépett a vízre, az ő lába alatt volt a körülmény. És amikor levette a szemét Jézusról, hamartiába került, mert nem ránézett, és egyből bekerült a körülményei közé. És egy Péter, aki tudott úszni, az kiáltozik. Ments meg! Pedig tudott úszni, mert halászember volt. De azt a helyzetet nem tudta megoldani. A következő... Ja, ez a kikapcsoló gomb. Az emberek, akik azt gondoljuk, hogy azokról az emberekről beszélek, nem azok, akik körbevesznek, mert a családtagjaid, hanem azok, akikkel te veszed magad tudatosan körül. Akiknek adsz a szavára. Munkahelyen, baráti kör, iskola, kollégák, stb. Ezek az emberek, akikről én most beszélek, nem szeretik mondjuk az Istent, és tesznek arról, hogy te sem szeresd az Istent, és meg akarnak arról győzni, hogy az Isten sem szeret téged. Ezek az emberek le akarnak terelni az útról. Hamartiába akarnak téged küldeni. Van nagyon sok ilyen. Hallottad ma azt a kérdést? Ha van Isten, akkor miért van ez, vagy miért van az, vagy miért van ez, és akkor jön a kérdéssor. Ugye? És akik, fölírtam ide magamnak, mennek be a négyen viszik így. És nem tudnak bemenni, mert ott állnak. Elállják az utat. Nem engedik be a beteget. Nem tudom, hogy az én gyülekezetemben ki, vagy a ti itt ebben a gyülekezetben van-e olyan, vagy a debreceni gyülekezetekben van-e olyan. Azt tudom, hogy a gyülekezetekben vannak ilyen személyek, akik elállják az utat. Akik akadályok. És én mindig azt kérdezem magamtól és Istentől, én nem vagyok ilyen személy. Én ne álljam már el senkiről az utat. Hanem én hagyd tudjam azt mondani, hogy figyelj, ott van ő, menjél, vigyed. Sőt, beállok ötödiknek. Azok az emberek, akikkel körülveszed magad. És tudod, elmondok egy személyes bizonságot, a gyülekezetünkben járt most két fiú. Mind a kettő kábítószeres volt, és megszabadult a drogtól. Fél évig, képzeljétek el, jártak, jöttek, tele volt tűzzel a szívük. Az egyik fiú az harmadik, negyedik alkalom után csokornyakendő, öltöny, izgult, jött, izzadt a tenyere, tele volt tűzzel a szíve. És képzeljétek el, hogy mondtam, láttam, hogy így egy páran nem úgy veszik már föl a kapcsolatot, eltelt pár hónap, és olyan természetes találkozunk vasárnap a gyülibe. És mentem oda a régebbi fiatalokhoz, hogy figyelj, keressitek őket. És azt mondják, hát majd megkeressük jövő héten, pont most dolgom volt. Nem, oké. És ez a két fiú, aki egyébként külön-külön jött, összetalálkozott. És visszaestek a kábítószerbe. És megkérdeztem a fiataljainkat, hogy figyelj, kerested őt? Könnyű azt mondani, já, már nem lehet menni, mert már nem úgy. Kerested őt? Te kerested őt? Te átmentél hozzá? Mert ha nem, akkor te pont az a személy vagy, aki elálltad az utat. Mert ha te nem keresed, majd keresi más. Ha én, mint hívő ember, nem megyek el a hívő társaimhoz, és nem érdeklődök, hogy hogy vagy testvér, meghívlak ebédre, hogy vagy, mi újság veletek, miért imádkozunk, vagy bármi, vagy gyere el, menjünk focizni, menjünk el moziba, vagy nem tudom, hogy kinél mi a szokás, de ha én nem teszem ezt meg, hidd el, vannak rá jelentkezők, olyan emberek, akikről beszélek, akik azt akarják bebizonyítani, hogy Isten nem szeret, és te se szeresd őt. És gyere, menjünk, most viccesen mondom, hamartiázni. És szomorú a történet, amit mondok, de ez az igazság. Mert elálltuk az utat, és nekik azra lett volna szükség, hogy oda menni. Hogy vagy? Mi újság veled? Persze ez vasárnap megtörtént, de neki lehet, hogy kedden is kellett volna. Lehet, hogy csütörtökön is kellett volna. És az egyik fiú azt mondta, mikor még nem jártam a gyülibe, képzeld el, 30 embernek küldtem azt, hogy hogy vagy. És 30 emberből egy se írt vissza, csak a gyüliből egy ember. És annak egyből visszaírtam, hogy te lettél volna az utolsó. Ha te most nem írsz rám, akkor tuti elmegyek is, és lekábítószerezek. És ez a lány, aki visszaírt, a férje így ült mellett, és úgy most írt egy fiú nekem, hát most mit írjak, hogy egy fiúnak hogy vagy, most ez nálunk nem szokás. És mondta, hogy hát kösz jól, te hogy vagy. És egyből az ment vissza az üzenet, hogy köszönöm, most már én is jól, elmondok valamit. Te voltál a 31. Ha nem írtál volna vissza, most mentem volna, mert nagyon kétségbe vagyok esve. De csak ennyit akartam, hogy rám kacsincs, hogy rám lehelj, hogy itt vagy, köszi, visszaírok. Nagyon fontos, hogy egymást, ugye, hogy Káin és Ábel történetében, hogy felelős vagyok én a testvéremért? Bizony felelős. Bizony nagyon felelősek vagyunk egymásért. És a harmadik, amit szeretnék, a legnehezebb, a legnagyobb felkiáltójel, te magad. Az legnagyobb akadály a változásban te magad lehetsz. Nem az ördög, nem a melletted ülő, te magad. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert megint egy szimbólumot hagy használjak ebből a történetből, amit felolvastam a Márk evangéliumából. Azt mondja, hogy meg kellett bontani a tetőt, a háznak a tetejét. És tudjátok, hogy van az a mondás, hogy ahány ház, annyi szokás. Ahány ház, annyi fajta politika, ahány ház, annyi fajta érdeklődés, házanként vannak szokások. És tudod, ahhoz, hogy be tudjanak menni ez a négy ember, meg kellett bontani a háznak a tetejét. Az evangélium ugyanígy működik. Ahhoz, hogy be tudjon beléd menni, elkezdi megbontani a tetődet, a gondolkodásodat, a szokásaidat. És lehet, hogy te nagyon jó családban nőttél fel, de ne bántsak meg senkit most, de ne gondold azt, hogy a legjobb szeretetben is, ha felnőttél, hogy amit édesanyád és édesapád neked tanított, az biztos, hogy jó. Mert minden emberre kihatott a Róma 5 szerint a bűn. És lehet, hogy ők szeretetből tanítottak meg neked egy olyan dolgot, ami hamartiába visz. És egyet ne felejts el, hogyha az Istenhez közel akarsz kerülni, be akarsz jutni a házba, akkor engedd, hogy a tetődet megbontsák. Mert ha nem engeded, hogy a szokásaidat, a gondolataidat Isten kicserélje, az az ige, amit mond, hogy változatok el a ti elméteknek megújulására, akkor kint ragadsz. Akkor az evangélium, az örömüzenet, a betelt az idő, higgyetek, akkor az ott kimarad. És nincs nagyobb erő az evangéliumnál, ami elmondja, ami Krisztusról beszél. Egyébként én de fölírtam, hogy találtam egy nagyon jó írást, ami azt mondja az evangéliumról. Jézus Krisztus bejelenti az Isten országának eljövetelét, ami annyit jelent, hogy a mennyei hatalmak megjelennek a sötétség hatalmával való leszámolására. Isten maga veszi kezébe a kormányzást, és újra visszaállítja az isteni rendet. Ezért van az evangélium. Hogy van a sötétségnek a hatalma, és Isten a mennyei hatalmával eljön, bemegy a te életedbe, kezébe veszi az irányítást, és visszaállítja az isteni rendet. Ennél nagyobb változás, ennél nagyobb csoda egy ember életében nem kell. És ez az, hogy megbontja a tetődet, és bemegy az evangélium az életedbe. És elkezdesz változni. Egy érdekesség, egy kérdés. Olvasd el az evangéliumot, és keresd egy olyan helyet, ahol Jézus nemet mondott annak, aki kért tőle. Nyilván, amikor azt mondják, hogy mutass egy jelet, és nem mutat, de amikor oda vittek egy bénát, oda ment a vérfolyásos asszony, oda mentek Lázár sírjához, ott volt 4000, meg 5000 ember, soha nem mondta, hogy nem. Amikor őszinte szívvel oda mentek, hogy változni szeretnénk. Mester, Dávidnak fia, a tanítványok ott voltak, mint útonállók, akik nem engedték be, maradj csöndbe. Nem hallott, hogy itt a mester? A tanítványok, akik közel voltak, ott álltak és eltorlaszolták az utat, és Jézus meghallja. Mert ugye annál jobban kiáltozik, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és oda megy, és megváltoztatja az életét. Megérkezik a változás. Vagy Zákeus, aki fölmászik a fára, és ő veszi észre, hogy valaki ott van a fán, nem kiált. Zákeus, ma veled. Soha nem mond nemet, ha nyitott szívvel úgy mész elé, hogy változni szeretnél. És szeretnék felolvasni nektek egy igét, ami még ehhez kapcsolódik. Egy nagyon ismert, szintén nagyon ismert igét az Ezékiel könyvéből. Így van. A 37. fejezetből az első 14 verset. Így szól Isten igéje. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgybe. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett közöttük, körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr, ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltelek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor a lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most azt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr. Íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkem adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Hát egy olyan helyzetről látunk, ahol szintén nagy szükség van a változásra. Van egy nép, és ugye meglátja a proféta, hogy egy temetőt képzeljünk el. Üres csontok, szétválva, halottak, és kicsit ilyen horrorfilm jelenethez illő, de gondolj bele, és nem megyek bele nagyon a történetbe, csak annyit szeretnék mondani, hogy gondolj bele, hogy minden reménytelen, minden kiszáradt, minden élettelen, minden elveszett. És Isten lenéz, és azt mondja a profétának, hogy kezdj el profétálni nekik. És amikor elkezd profétálni, elkezdenek zörögni a csontok, összeállnak, ugye inak, bőr, beborítja őket, utána a lélek is beborítja őket, és a 11-es vers, ami nagyon sokat mond. Lehet, hogy te így gondolod magad sokszor. Lehet, hogy a vasárnapi Isten tiszteleten a jó arcunkat tudjuk mutatni. De lehet, hogy van az életedben olyan terület, és most tényleg hozzád akarok szólni, amivel küzdködsz. Ami nem hagy téged aludni. Ami fölkel téged álmodba. Amit próbálsz nagyon eltakarni. És ezért minden jó dolgot elé teszel, hogy ne látszódjon meg az. Mert azt ne lássa senki. Az miatt én se alszok. Azzal én is küzdök. Inkább lássák meg ezt. És lehet ezt mondod magadnak. Elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Kivágattunk. Tudod, nagyon sok hívő ember így él. Hogy úgy érzi, hogy elszáradt a csontja. Kiszáradt. Kivágott. Reménytelen, élettelen minden. Mert a hamartia elkezdi belepni az életét. És ugye erre aztán nem is kell nagy meghívás. Jönnek azok a gondolatok. Jönnek a vádlások. Jön a gonosznak a hangja, hogy igen, te ilyen vagy. Igen, te felejtsd már el. Te nem vagy való. Erre, arra, amarra. Te minek jársz a gyülekezetbe? Te csak elállod az utat mások elől. És tudod, olyan jó az ige. Te ezt gondolod, vagy én ezt gondolom magamról. Vagy ezt gondoljuk az egyházról. Vagy ezt gondoljuk a gyülekezetről. Hogy úgy elszáradtunk. Úgy kiszáradt a csontunk. Úgy nem tudunk változni. Kezd kiszáradni a házasságom. Kezd kiszáradni a gyereknevelésem. Nem megy. Kezd kiszáradni a munkahelyemen az élet, nem megy, nem tudok előrébb menni. Kezd kiszáradni a szolgálatom. Úgy elapadtam, nincs vége, ennyi volt. És ezt mondja Isten igéje. Annak okáért profétálj, és mondjad nekik. Így szól az Úristen. Íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megelégedjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úristen. Mit látunk? Azt mondja magáról a nép, kiszáradtunk, elvesztünk, minden bajunk van, nem megy, nem tudok változni, ilyen vagyok, ilyennek nevelt apám, ilyennek nevelt anyám, nem tudok mit csinálni, ő hibája, ki hibája, ez van, ez a csomagom, nem tudok mit csinálni, ilyen vagyok. És erre jön az Istennek a válasza, hogy kinyitom a sírodat, és van megoldás. Nem kell olyannak maradnod, amilyenbe vagy. Nem kell egy életen át siránkoznod a te változáson lévő élethelyzeteden. És tudod, azt mondja, hogy kihozlak titeket a sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megelégedjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem ezt, ezt mondja az Úr. Tudd meg, hogy az Úr nem mond le rólad. Ő nem mond le rólad. Lehet, hogy a szüleid lemondtak rólad. Lehet, én lemondanék rólad. De Isten soha nem mond le rólad. Soha nem fog rólad lemondani. És hidd el, ma azt mondtam a gyülekezetben, hogy ott vagyunk vasárnap, és megfogadsz valamit, hogy Uram, holnaptól tuti, úgy fogom. Hétfő, kedd, szerda már megint. Ki tudja, hogy beszéltél, hogy válaszol, hogy viselkedtél. Vasárnap elérkezik, Uram, újra akarom kezdeni. És tudod, Isten, mintha ott állna egy papírral, és azt mondaná, akar, oké. És látja a keddet, áthúzza, És akkor kezdjük előről. Kezdjük előről. Kezdjük előről. És amikor végre belelépsz, és azt mondod, hogy na most már ez megy, megváltoz, Istennek a lelke elvezetett téged, és sikerült a változás, akkor elővesz egy új lapot. És azt mondja, na, most már végre valami újat kezdhetünk. És én mindig azt szoktam mondani, vágysz a növekedésre? Az első osztályban is az gyerek azt várja, hogy mikor lesz már, mikor mehet a munkahelyre. Az én fiam óvodába jár, és azt mondja, apa, mikor dolgozhatok? És mondom, lesz még idő, amikor ide fogsz visszavágyni, de egyébként neked most ez a munkahelyed. És minek az üzenet? Ahhoz, hogy dolgozz. Előtte ki kell járnod az óvodát, aztán az iskolát, és vannak lépcsőfokok, ami után majd megérsz arra, hogy te is dolgozz. A hívő élet nagyon hasonló. Vágysz nagy áldásokra, de nem úgy csináljuk, hogy az első lépcsőről fellépünk a 8. lépcsőre, és a többit ott hagyjuk, az nekem nem szól. Á, ne lopj, ne hazudj, ne változzak. Dehogy is, megyek, nekem az áldás kell. És én 10-esével lépem a lépcsőket. És azt fogod észrevenni, hogy visszacsúszol. És azt fogja mondani az Isten, hogy figyelj, az, amit már 10 éve mondok, arról beszéljünk. Avval mi a helyzet? És még mindig ez, még mindig erről beszélsz nekem? Arról. Van egy nagyon kedves testvérnő, aki nagyon szeretne az emberekkel foglalkozni, beszélgetni, lelki gondozni, imádkozni, csak nem kedves. És látom benne az ajándékot, de beszélgettünk, hogy hát vannak szolgálatok, amiket odaadnék, de nem merem rád bízni őket, mert megbántod őket. Tudod, több ilyen beszélgetés volt, és akkor láttam a változást, amikor lehajtotta a fejét, és azt mondta, sírt. Azt mondta, tudom, de olyan nehéz. Olyan gyerekkora volt, intézett, nagyon-nagyon zavaros, és tudod, hosszú évek óta hívő. És belekerült olyan helyzetbe, amikor ugyanazt kapta, mint amit ő ad hívőként, és küszködik vele. És nem tud kedves lenni mindig. Csak lobban. Szólsz valamit, és te biztonsági őr. Mint mondom neki, nyugi. És tudod, nem szeretne ilyen lenni. Hosszú évek óta. Egy áldott hívőnő ettől függetlenül. Aki szereti az embereket. Akinek, ha mondasz valamit, ő félremegy, és a te nehézséged miatt képes sírni, és imádkozik. Többet imádkozik, szerintem, mint sokan mások. És amikor odajön, és azt mondja, tudod, mi van vele, és sír, és potyognak a könnyei, és én nézem őt, és mondom, hát akkor ezt, ami benned van, miért nem tudod kiárasztani rá? Mert küszködik, mert nem megy a változása. Mert nem megy neki. Vagy ismerek olyan asszonyokat, feleségeket, akik nem tudják rendbe tenni, hogy én most anya vagyok, vagy én most feleség vagyok, vagy én most... És akkor így a 2, 3, 4 szerep között lavíroznak. Az egyik, aki ilyen volt, az én feleségem. Összeházasodtunk, megismertem, 1 év után elvettem feleségül. Feleség lett. Azt se tudta, hogy mi van. Én se. Jött a gyerek. Elkezdtük az iskolát. Elkezdtük a szolgálatot. Iskola. Diákok voltunk, szolgálók voltunk, férj, feleség, szülők voltunk, és a sok-sok feladatban nem tudtuk, hogy melyik az, ami most nekem kell, vagy hogy, vagy, és nagyon el tudtunk benne veszni. És amikor hiába mondták nekünk, vagy hiába mondták neki, hogy figyelj, te most anya vagy. Te most a gyerekeddel foglalkozz. De hát, nem, te most anya vagy. Vállalt föl a szerepet. Te Isten gyermeke vagy, te anyuka vagy, te feleség vagy, élvezd ezeket a szerepeket. És meg kell változni. Változzatok el a ti elméteknek a megújulására. És ez nem könnyű. Ha könnyű lenne, nem mondaná az ige. Ha könnyű lenne, akkor az Isten nem akarna segíteni. Tudod, miért akar segíteni az Istennek az igéje? Az evangélium. Miért mondja azt, hogy betelt az idő, eljött az Isten országa, fordulj most már meg, és higgy végre az örömüzenetbe? Mert te magadtól nem vagy rá képes. És ezért jön az Isten. És ezért mondja azt, hogy te nem vagy rá képes, de én segítek neked. De én segítek neked. És azzal szeretném így a végéhez érkezni, zárni, hogy amikor oda viszik ezt a béna embert, gondolj bele, nem azt mondja, hogy hát hozzatok egy kötszert, vagy tudom én, vagy ez a lábnak ez a izéje, itt kell megroppantani, vagy ráteszi a kezét, hanem csak hozzászól. Megbocsátottak a bűneid. Megbocsátott az, hogy hamartiában vagy. Hogy nélkülem értél. És hogyha most az a négy ember ott áll, aki cipelte, aki mondjuk nem az evangélium, az nem ezért cipeltük. Hát megbontottuk a tetőt, hát kiizzadtunk. Hát... Mert lehet, hogy neked az anyagi életed, az egészséged, lehet a párkapcsolatod, a házasságod, a gyereknevelésed, a szolgálatod, ami a legfontosabb, de Istennek nem. Istennek te vagy a legfontosabb. Hogy téged egy nap köszöntsön a mennybe. A hamartiád, és azért mondja, hogy nem ez a lényeg, hanem a te bűnöd a lényeg. És ezért kelj fel és járj. És tele van üzenettel, nem megyek bele, hogy ott hagyd, vedd az ágyadat és vidd, de nem megyek bele, mert nem ezért, nem ez az üzenetem ma, hanem az, hogy amiben nem tudsz változni, azt bátran, bizalommal tedd le az Istennek a kezébe. És tudod, melyik az igaz Isten? Nem az, akit te elgondolsz, akiről én régen, akinek régen én imádkoztam, és azt gondoltam, hogy és bármilyen bűncselekményt követtem előtte, mindig imádkoztam. Uram, kérlek, hogy most sikerüljön. Ne kelljen megpróbálnom még háromszor. Jó lenne, hogyha elsőre sikerülne ez az egész. És ezt hidd el, sőt, keresztet vetettem minden templomnál, és azt hittem, hogy én milyen vallásos vagyok, és 10 perc múlva meg akár éveket is kaphattam volna azért, amit elkövettem, vallásossággal együtt. Hanem azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, hogy benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt mondja neked az Isten, hogy amiben nem tudsz változni, azt engedd, hogy hagyj változtassa meg ő. Engedd, hogy megbontsa a tetődet. Engedd, hogy megbontsa a szokásaidat. Engedd, hogy belemenjen a házasságodba, a gyereknevelésedbe. Tudom, hogy nagyon fájdalmas, hogy valamire azt fogja mondani valaki, hogy nem jól csinálod. Ki? Te jobban tudod? Fú, ez aztán nem kereszténhez illő gondolkodás. Megmondod a magadét, és ki segíteni akar. Engedd, hogy megbontsák a tetődet, és rávilágítsanak arra, hogy figyelj, az, amivel küzdesz, arra van megoldás. És nem az, amit te csinálsz, hanem Istennek a kegyelme akar téged megváltoztatni. Ahogy mondja Illésnek, aki hatalmas csatákat vitt véghez, és ott áll, és a dicsőségben ott áll Kármelnek a hegyén, és mi történik másnap? Tiszta depressziósan, magányosan, leülve, meg akar halni, vedd el az életemet, mert nem bírom. És fölkelti az angyal, és azt mondja neki, hogy egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ilyen a hívő élet. Egy erőnk felett való út, ahol enni kell. Egyél Mátéból sokat, nagyon jó szakács, Márk is nagyon jól tud főzni, Lukács és János. Mindegyiknek a tartalma Jézus Krisztus. Az evangélium nem tantanítás, hanem egy olyan tantanítás, amit ha magadra öltesz, akkor megváltozik az életed, megváltozik a környezeted. És van egy képen még. Ott vagy te lent, és változni szeretnél, és nem megy. És Krisztus az, aki lenyúl érted, és oda tesz az atyához. Amit nem tudsz, ő nyúl le érted, és ő változtat meg téged. És van ilyen, aha, itt vagy te, ott van fönt az Atya, és Krisztus az, aki lenyúl és összeköt téged. Az életednek azon a területén, ahol éppen lehet, hogy hamartiában vagy. És tudod, azzal zárom, azzal az igével, vagy avval a gondolattal, ez egy internetről leszedett kép, Akik Istennel járnak, azok mindig célba érnek. Akik Istennel járnak, mi a hamartia? Isten nélküli út, letérés, lázadás. De olyan jó lenne. És tudom, nem azt akarom nektek mondani, hogy fú, az újra a gyülekezetetek, hát az egy bűnös gyülekezet, távol legyen. Hanem tudom magamról is, hogy nekem minden nap szól az az ige. Fiam, Zoli, betelt az idő. Itt az Isten országa. Higgy az evangéliumba, fordulj meg. Ne a saját eszed után menjél. Ahogy hallottam a testvértől az elején, hogy küzdünk a óemberünkkel. De szól az Isten igéje. Fordulj meg, és kezd el. Az előző héten jött hozzám egy vízszerelő, és megkért, hogy figyelj, hát, ezt ki kell hívni a biztosítót. Hát mondom, mert ad biztosítás? Persze. És akkor ott állnak, a kazán csinálják, és ezt nem tudtam, hogy miről beszélnek. Hát ezt és ezt kell mondani. De mondom, várjatok, hogy figyelj, rám hallgass. Mondd azt, hogy a kazán így és így működött, és úgy... De mondom, ácsi, ez hazugság. Hát ez nem igaz. Hát most nem értelek. Ide jössz egy gyülekezetbe, egy lelkészel, és azt mondod nekem, hogy mondjam azt a biztosítónak, és akkor, hát figyelj, ha ki akarod fizetni ezt a 150 ezeret, akkor fizetsd ki. Én nem akarom kifizetni, de hazudni se akarok. Hát most a kettőt hogy tegyem egybe? Érted? Jönnek az ilyen emberek, és ott állok, és megszólal a fejembe a hang. Fiam, betelt az idő. Itt van az Isten országa. Higgy a jó hírben. Térjél meg. És fölébredek, és azt mondom, ne haragudj. A biztosítás részt majd én intézem. Mikor tudod elvállalni? Hogy miből fizetem ki neked, az úgyis mindegy. Te csak gyere és vállald el. Ez egy idegen. És nagyon sok ilyen idegen van. Nagyon sok ilyen tudnék mesélni, vagy te tudnál mesélni. Mert az emberek azt akarják, hogy te hamartiába kerülj. Isten meg azt akarja, hogy fordulj meg, és járj az ő útján, hogy célba érjél. Hogy célba érjél. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, én azt kívánom nektek, és az az én imádságom felétek, és értetek, és magam miatt, és a gyülekezetem miatt, és a kereszténység miatt, és azért mondok ilyen nagy szavakat, hogy a kereszténység miatt, mert sajnos azt kell mondani, hogy sokszor azt mondjuk, hogy a világ milyen bűnös. Én azt mondom, hogy sajnos az egyházban is komoly problémák vannak. És szükségünk van arra, hogy jöttem most el, és ki volt írva a református templomba, hogy újuljunk meg együtt. 500. év, újuljunk meg együtt. Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell 500 év. Ehhez elég egy nap. Hogy újuljunk meg együtt. Hogy egy hét után körbenézek, és újuljunk meg együtt. És azt tudja mondani, hogy a feleségemnek, hogy Annám, meg kéne újítani az ima életünket. Hát mikor imádkoztunk együtt? És akkor jönnek az akadályok, hát a gyerek. Hát de ha mást akarok, föl tudok kelni hajnalba, és el tudom intézni. Hát akkor fölkeltelek holnap reggel, hogy imádkozzunk a gyerekeinkért. Mert a végén nagyon hamar tiába leszünk, és ott fogok állni lelkészként, hogy nem imádkoztam a feleségemmel, mit tudom, hány ideje. És amikor fölkelek hajnalba, mert fölkelt ez a gondolat, ugye? Fölkelt az Isten szellem, hogy hú, hát nekem van egy társam, egy szerelmem, egy aki mellém adta. Hát ki tudja, mi van a fejébe? Ő tudja, mi van az én fejembe? Ki tudja, lehet egyedül van. És én meg nem kérdezem meg tőle, mi van vele. Mert valahol máshol jár a gondolatom, a vízszerelőn. Érted, hogy mit akarok mondani? Nekem a legnagyobb ajándék az, amikor azt látom, hogy a fiam ott ül az asztalnál, és azt mondja, 5 éves. Azt mondja, most én imádkozok. És atyám, hálát adok a családomért, hálát adok apámért, anyámért, a húgomért. És kinyitom a szemem, ránézek, köszönjük a vasár, és akkor elkezd imádkozni. És akkor nézem, hogy ez most honnan. És föláll, fölborítja az asztalt, mint Jézus, nem? Föláll rá, és elkezd kiabálni. Térjetek meg! És elkezd prédikálni. És nézek rá, és bevallom férfiasan, nem egyszer könnyezek. Könnyezek. Hogy látom azt, hogy azért, amiért én imádkozok, arra Isten ad választ. És itt, de nem ülök le, és nem mondom azt a fiamnak, hogy fiam, neked prédikálni kéne. 5 éves. Dehogy mondok ilyet. Hanem tudom, hogy az Istennek a szelleme munkálkodik az én gyerekembe. És ahova én nekem nem ér el a kezem, majd az ő keze elér. Ez az én kívánságom, hogy ahova a te kezed nem ér el, oda engedd, hogy az Istennek a keze be tudjon nyúlni. Hogy a tetődet megbontva bemenjen az evangélium az életedbe, és olyan területeken tudjon munkálkodni benned, ahol már azt mondtad, hogy feladtam, kiszáradtam, nincs remény, tovább már nem megy. Oda engedd be a fényt, az Istennek az erejét, és hagyd tudjon ő munkálkodni benned, és hagyd legyél egy olyan bizonyság, akire azt mondják majd, azt mondják a te életedre, olyan bizonyság legyél, akire amikor ránéznek, ezt mondják, mint a Márknak a végén. Úgyhogy, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még soha sem láttunk. Én azt kívánom, hogy te legyél egy ilyen ember, akire ha ránéznek, ilyen gyülekezet legyetek, akire ha ránéznek az emberek, itt Debrecenben, vagy Magyarországon, vagy a világon, azt mondják, hogy ilyet még sohasem láttunk. És lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek ezek, de én Istent nagynak ismerem, és merek ilyen dolgokat mondani, hogy rátok néznek, és azt fogják mondani a házasságodra, a gyereknevelésedre, a szolgálatodra, a munkahelyeden, hogy ilyet én még nem láttam. Ki ez? És akkor te tudod mondani, hogy ahogy én kezdtem, a megtiszteltetés nem nekem jár, hanem a ki ez, az Krisztus. Ő az, aki bejött, megbontotta a tetőmet, és elvégezte azt a munkát. Kedves testvéreim, nekem ennyi volt a szívembe. Nagyon örülök, hogy ilyen csendben meghallgattatok. Mintha nem ez lenne a szokás, de szeretném, hogyha lezárnánk ezt egy imádsággal. És szeretném, hogyha ti a helyeteken most magadban megfogalmaznád azt, én még a gyülibe még szoktam olyat is, hogy oda teszek egy papírt, és írd le, és tedd el, hogy emlékezz rá, most ezt nem fogom tőled kérni, de a szívedben hozd föl magadban azt, amivel küzdesz, ami nem megy, amiben nagyon szeretné változni, amiben szeretnéd, hogy az Isten megváltoztasson téged. És most jó lenne, ha ezért imádkoznánk. Ami tudod, hogy ott van a szívedben az a vágy, hogy olyan lehetek én egyszer? Lehetek én türelmes? Lehetek én szeretettel teljes? Stb. Azt most gyere, vigyük oda az Isten elé, és magadért kezdj el imádkozni, és én is imádkozok értetek. Én hangosan, ti magatokban, félhangosan, ahogy éppen nektek jól esik, de kérlek, hogy gondolkozz azon, amivel te küzdesz. Konkrétan, ne általánosíts. Uram, változtass meg az életem. Nem, konkrétan. Nem úgy vitték oda ezt a bénát, hogy itt van egy ember, nem tudom, nem tud felállni, ki tudja, mi baja van, vizsgáld meg. Nem, ez az ember nem tud járni. Béna. Vagy amikor a vakot oda vitték, ez nem lát. Vagy amikor a leprások oda mentek, akkor azt mondták, mi leprások vagyunk. Érted? Konkrétan, fogalmazd meg, mi a te nehezed. Mi az, amiben te változni szeretnél. Lehet, hogy több is van. Neked sok, Istennek meg pont elég. Gyertek és imádkozzunk. Atyám, én most a szívemnek hálájával állok előtted, és megköszönöm azt a kegyelmet, amit minden nap felénk kínálsz. És köszönöm ezen a mai napon is, hogy ez a nap is olyan, hogy jössz a te kegyelmeddel, és azt akarod nekünk elmondani, nekem is, és az itt lévő testvéreimnek is, hogy nincs olyan, amit te ne tudnál megváltoztatni. Köszönöm neked, hogy te nem vagy egy olyan személy, aki megváltozna. A te karod nem rövidült meg. És köszönöm, hogy a te karodat most kinyújtod a mi életünk felé. És kérlek, hogy most azok, akik itt vagyunk, akik imádkozunk, akik gondolunk arra az életünknek arra a területére, ahol nehezen vagyunk, ahol nem tudunk megváltozni, ahol szükségünk van a beavatkozásra, ami pusztítja mi életünket, pusztítja a házasságunkat, pusztítja a hitéletünket, a szolgálatunkat, a gyereknevelésünket, az egészségünket, a veled való járásunkat. Nyújj be most, és változtasd meg te. Elismerem, és elismerjük, hogy nem megy nekünk. Kérlek, drága názareti Úr Jézus, hogy a te halálod és a te feltámadásod ne legyen hiába valami életünk felett. Ne egyedül akarjuk megfutni ezt a hitnek a pályáját, hanem kérlek, hogy te gyere, és te nyújj be most az életünkbe, és változtass meg bennünket. Te csinálj bennünk egy mennyei operációt. És kérlek, ahogy ez a béna ember fölállt, és élte tovább az életét egészségesen, a bűnei és a betegsége nélkül, úgy tudjunk most mi fölállni erről a székről, és úgy tudjunk innen kimenni, hogy Uram, te belénk teszed a te evangéliumodnak az örömüzenetét, és azt mondod, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Dicsőség legyen neked ezért, Atyám, hogy elküldted a te drága fiadat. Odaadtad az egyetlenedet, hogy mi legyünk a te egyetlened. Köszönöm neked, hogy munkálkodsz bennünk a Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen.